92, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az előző év azonos időszakához mérten 7,3, a megelőző hónaphoz képest 2,3%-kal esett vissza az ipari termelés augusztusban, erősítette meg második becsülésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az év 8. hónapjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanap tényezővel kiigazított adatok alapján 13,6%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, jelentette ezt is a KSH. Támogatja az Európai Bizottság a 4IG csoport nyugat-balkáni digitális hálózat fejlesztési kezdeményezéseit. A társaság közölte, erről a tiranai EU nyugat-balkán beruházási fórumon írtak alá közös nyilatkozatot a felek. A dokumentumban az uniós partnerek kiemelten támogatják az Albániát és Egyiptomot összekapcsoló tengeralatti adatkábel projekt megvalósítását, illetve ehhez kapcsolódóan egy regionális szárazföldi digitális gerinchálózat kiépítését. 50 millió eurót ad a kormány és ugyanennyit az OTP bank a Gödöllői Grassalkovics kastély felújításához és az egyetemi fejlesztésekre, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János azt mondta, 1990 óta ez a legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalás Magyarországon. Hozzátette, a 100 millió eurós beruházás a kastély teljes körű rekonstrukcióját célozza, amely a kulturális örökség megőrzése mellett a turizmus élénkítését is szolgálja. A munkálatok várhatóan 9 éven át tartanak majd. Először csökkentek az albérletárak az otthonstart program bejelentése óta. A KSH és az ingatlan.com közös lakbérindexének adatai szerint országosan több mint 1%-kal estek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Hasonló mértékű csökkenése utoljára a koronavírus járvány idején 2020 végén volt példa. Budapesten 0,2%-kal mérséklődtek a lakbérek az augusztusi adatokhoz képest. Aláírták a gázai háború lezárását célzó amerikai béketerv első szakaszát jelentő tűzszüneti megállapodást az egyiptomi csúcs találkozón tegnap. A Hamász és Izrael közötti fegyvernyugvást elismerő dokumentumot az amerikai elnök, a török államfő, a katari emír és az egyiptomi elnök írt alá. A ceremóniában több mint 20 ország vezetője, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Előzőleg Donald Trump az izraeli parlamentben arról szólt, hogy a gázai tűzszünet életbelépése nem csak a háború végét, hanem egy új korszak kezdetét is jelenti a Közel-Keleten. A Hamász tegnap szabadon engedte az utolsó 20 élő Gázában fogva tartott izraeli túszt, köztük a magyar-izraeli állampolgár Omri Miránt, Izrael pedig mintegy 2000 palesztin foglyot engedett el. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő a Knessetben arról beszélt, hogy a béke évei következnek Izrael határain belül és kívül, ennek elérésére együtt fognak dolgozni a környező arab államokkal. A gázai újjáépítés lehetőségeiről és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozásáról is tárgyalnak a jövő héten az uniós csúcs találkozó résztvevői. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke az október 23-ára tervezett eseményre szóló meghívó levelében úgy fogalmazott, mivel Oroszország folytatja támadásait ukrajnai civilek és a polgári infrastruktúra ellen, a tagállami vezetőknek mérlegelniük kell az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásának lehetőségeit. Először az orosz elnökkel tárgyalna Donald Trump a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták ukrajnai szállításáról. Az amerikai elnök megerősítette, Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, és emellett Kijev Tomahawkokat is szeretne, ami a háború tekintve egy újabb fokozatot jelentene. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője úgy reagált, a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek indítása az amerikai szakemberek kellenek, a fegyverek átadása Ukrajna szempontjából rosszul végződhet, ahogy fogalmazott. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pénteken a Fehérházban tárgyalt Donald Trumppal, írta meg a Politico brüsszeli újság. A hírt egy magasrangú ukrán tisztviselő és Zelenszky is megerősítette. Az ukrán elnök az ex-közösségi portálon azt írta, a látogatás fő témája a légvédelem lesz, illetve hosszú távú képességeik, amelyekkel a béke érdekében nyomást kívánnak gyakorolni Oroszországra, mondta el. Nukleáris védelmi hadgyakorlatot tart a NATO. A belgiumi műveleti parancsnokság közlése szerint a két héten át tartó akcióban több mint 70 repülőgép és mintegy 2000 katona vesz részt, főként a légierő kötelékéből. A hadgyakorlat fő helyszínei az Északi-tenger légtere, valamint holland, belga, brit és dán katonai bázisok. Közben engedélyezte a tartalékosok bevonását a Kreml, mozgósítás jöhet Oroszországban. Végül az időjárásról. Egyre több lesz felettünk a felhő, délután már kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor is, néhol megélénkült a szél. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban az Egri Eventus Üzleti Művészeti Szakgimnázium, Gimnázium Technikum Szakképzőiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumot ismerhetik meg. Vendégünk Ónódi Mátyás lesz, az iskola szakmai munkaközösség vezetője, akivel iskolai programjaikról, képzéseikről is beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel az Eventusról fogunk beszélni. Nagy szeretettel köszöntöm Önt a stúdióban.
Köszönöm, jó napot kívánok!
Mi is az Eventus? Mivel foglalkoznak ott az ottani tanítók? Miért járnak oda a gyerekek? Mert hogy ez egy különleges iskolának mondható.
Így van, én is annak tartom, hogy a maga a név, az Eventus szó, az a sikert jelenti. Nyilván ennek több területe lehet. Mi ezt leszűkítettük a művészetnek három területére az alkalmazott művészeteken belül. Tehát grafikus, mozgóképes és fotós szakon képezzük a diákokat, hogyha ezt is szűken lehet nevezni. Nyilván a grafikusnál is egy összetett képzésről van szó, ahogy a mozgóképeseknél és a fotósoknál is. Tehát a kézirajztól kezdve egészen a számítógépes eljárásokig, akár a 3D-s technikákig megismerik a diákok a szakma minden csinyát, binyát, sőt ugye a legújabb fordulattal most már a mesterséges intelligenciának a technikáit is próbáljuk belecsempészni, hogy ne féljünk tőle, hanem hogyan tudjuk a mi területünkön használni megfelelően ezt a területet.
Több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza az iskola. Ez idő alatt hogyan látják a művészeti ágaknak a felfutását? Mennyire kedvelt a diákok körében?
Tulajdonképpen népszerűségünk az töretlen, tehát mindig van egy adott túljelentkezésünk. Magának a szakmának nagyon érdekes a dinamikája, hogy hogyan változik. Ugye korábban külön volt a képgrafika mondjuk és a számítógépes grafika, most már ezt egy tantárgyként és egy témaként tanítjuk, de elvárás is a munkaerőpiacról, azt veszük észre egyre inkább, hogy akár még a mozgókép felé is kacsincsanak ki, tehát legyen onnak is ismereteik a diákoknak. Úgyhogy hiába 3 szakmáról beszélünk, de mégis egy átjárást biztosít az iskolánk ebben a képzésben.
Mivel lehet oda jelentkezni? Van egy ilyen alapvető valamilyen tudás feltételezhetően, amivel ő jelentkezhet ebbe az iskolába a diák?
Egy alapkészséget szoktunk megnézni, tehát a felvételi eljárás keretén belül tulajdonképpen egy rajzi készség felmérés történik, illetve hozott rajzokat nézünk meg. De azt gondolom, hogy az is a hagyományunk, hogy nem kell Michelangelónak lenni ahhoz valakinek, hogy hozzánk tudjon járni. Egy alapkészség, egy érdeklődés az talán még fontosabb legyen, meg egy motivációja legyen, és aztán mi tovább tudjuk őt majd képezni.
Kik lesznek ők, amikor kikerülnek az iskolából?
Művészeti grafikusok, mozgókép és animáció tervezők, vagy pedig művészeti és média fotográfusok.
Ez most azért is aktuális, hiszen hamarosan jelentkezni kell majd, és ugye nyílt napok is lesznek itt hamarosan. Soroljuk fel, hogy mikor várják majd a diákokat erre, ezekre a nyílt napokra.
Jelenléti rendszerrel, tehát amikor ténylegesen kinyitjuk az iskola kapuit és várjuk az érdeklődőket, 5 ilyen alkalmat szervezünk. Az első lesz október 16-án, tehát az hamarosan következik is. Utána november 25-e, december 12-e, január 7-e és február 3-a lesz az utolsó alkalom. Ezek mellett azért szeretnénk idén is az online nyílt napokat is megtartani, amikor nyilván egy picit más hangulattal, de akár a távolabbról érdeklődőknek is ki tudjuk szolgálni az érdekeit és az információiségét.
Ez az online lehetőség, ez azóta van, hogy a COVID miatt megváltozott az életünk, és egyébként az online térbe is áttevődhetnek dolgok, rájöttünk erre is, vagy már ez korábban is volt?
Ez korábban is volt, tehát az igényt érzékeltük, hogy nem mindenki tud eljönni egy-egy ilyen alkalomra, tehát a szabadságot kivenni, és a többi ez esetleg akadályozó tényező lehet, holott ugye szeretnének hozzánk bekerülni, tehát ezért is vezettük be ezt az online nyílt napot.
Honnan érkeznek a diákok? Jó részt Heves megyéből, Hevesvár megyéből, vagy már messzebbről is jöhetnek?
Messzebbről is, tehát abszolút egy kört tudtunk kialakítani, tehát Nógrád, Borsod, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is vannak, Pest megyéből, tehát akár még Vác, vagy még följebb is érkeznek diákjaink, de határon túlról is, tehát szlovák diákjaink vannak, Romániából is érkeznek tanulók, akár Ukrajnából is, tehát itt a környező településeken túl azért a nagyobb a hatókörünk szerencsére.
Mit gondol, hogy mi vitte el a hírét az iskolának?
A gyerekek. Az a leghatékonyabb, ezt most úgy nem mondom a hatékonyságot, tehát tényleg az ő benyomásuk, ahogy mit élnek meg az iskolában, és itt nyilván nem csak a szakmai képzésről van szó, hanem az a légkör, az a tanári és diákok által kialakított légkör, ami leginkább viszi a hírét, és tényleg szeretnék hozzánk járni a gyerekek.
Hát akkor itt majd most nem sokára ki is fejtjük ezeket, hiszen nagyon szerteágazó az a tevékenységi kör, a programok, amikkel a gyerekeknek színesítik tulajdonképpen az iskolai mindennapjait. Lesz itt művészetpártolás is, és lesz olyan is, ami nyilván az ő szabadidejüket színesíti. Kezdjük akkor a kirándulásokkal, az elmúlt kirándulásokkal.
Az idei évet egy partnerkapcsolatnak köszönhetően Rozsnyón kezdtük egy kiállítással. Az ottani Bányász Múzeum keresett meg bennünket, és egy pályázat keretében sikerült eljutni a 50 diáknak, illetve 50 utazónak. Ez egy 2 napos rendezvény volt, a második napon egy szűkebb csapattal maradtunk ott, de egy nagyon tartalmas programon vehettünk részt, kiállításon, színházi előadáson, workshopokon voltak a diákok, úgy tényleg egy ilyen színes és nekik való program volt. Ez egy hosszabb távú együttműködés lesz, bízunk benne, hát ez dokumentumra alá is íródott, úgyhogy mi is fogunk majd odavinni konkrét programokat az ő intézményükbe. Ezen túl a múlt héten voltak Miskolcon gyerekek, 10. évfolyam, akik a Herman Otto Múzeumnak az állandó kiállítását tekinthették meg, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a képzést olyan módon is kivinni a falak közül, hogy a képeket, festményeket, múzeumokat azért oktatási céllal látogassák, szeressék meg, hogy képet lehet nézni élőben, miért jó az, tényleg nagy művészeket lehet azért így is megtekinteni, úgyhogy nagyon fontos ez a metódus a programban.
Mennyire látják azt, hogy a gyerekek érdeklődnek a kiállítások iránt? Azért most már egy egészen online világ kezdett kialakulni. Itt a személyes jelenlétnek a varázsa az mennyire ragadja meg őket?
Ez nagyon érdekes, mert most már azt gondolom, hogy tér vissza. Tehát nyilván nekünk kell kezdeményezni benne, tehát önállóan ők nem szólnak, hogy tanár úr, szeretnénk elmenni megnézni ezt a kiállítást, de amikor elmennek, akkor abszolút pozitív élményekkel térnek vissza, és jó látni, hogy megélik ténylegesen azt, hogy fizikálisan ott vannak az adott térben, ott van előttük a festmény, és onnantól kezdve nekünk is úgymond könnyebb dolgunk van, amikor a művészettörténet órán folytatjuk az anyagot.
És hát nyilván ez nekik adhat egy lendületet is a kreativitásukban, hogyha látnak valamilyen kreatív munkát, jól gondolom?
Mindenképpen inspiráló neki természetesen. Minket tekintetben ezért az internet is ott van számukra. Tehát akár a különböző szociális platformokról gyűjtenek információkat, ötleteket, vannak kedvenc alkotóik, akiket követnek, tehát mindenképpen ilyen értelemben az előnyét ki tudjuk használni az internetnek is.
Milyen további programokkal igyekeznek színesíteni a gyerekek mindennapjait?
Sokféle területen tervezünk ilyenkor mindig az éveleje, vagy nem sokkal az éveleje után, tehát kiállítások, versenyek, akár külső és belső versenyekre gondolunk itt, aztán lesznek sportnapok, témanapok, témahetek, tehát nagyon sokféle a terület. Ami esetleg a külső hallgatókat, vagy a külső érdeklődőket érdekelheti, azok a versenyek. Ilyen lesz például a generációs pályázat, ami az Alapfokú Művészeti Iskolának lesz a versenye, vagy az Egri Csillagok rajzverseny. Ugye ezt nemrégen meg is hirdettük, most már 22. alkalommal kerül megrendezésre. Ennek december 31-ig lesz a leadás, a határideje, és januárban fogjuk megvalósítani magát a döntőfordulót.
Akkor ide kiknek a jelentkezése számíthat?
A 8-osoknak a jelentkezésére várunk. Alacsonyabb évfolyamból is lehet pályázni, ott nyilván a zsűri azért mérlegeli, hogy tényleg olyan alkotások kerüljenek be, ami adekvát azt a szintet megüti, ami akár a 8-oshoz is tartozhat, de ez a korosztály leginkább a célcsoport, úgymond, hiszen ez a felvételi eljáráshoz is már egy kis küszöbb átlépést jelent.
Mivel fogják őket díjazni?
Tárgynyereményeket szoktunk alapvetően, könyv és egyéb tárgyi jutalmakkal szoktuk díjazni a diákokat, illetve a legtöbb sikeres pályázónak az iskolája viheti el a vándorserleget.
Egy dolog a verseny, de azt gondolom, hogy mindennek a betetőzése az, amikor a kiállításon a saját munkáit láthatja a diák. És erre ugye van egy új lehetőség, viszonylag új, nemrégiben nyílt meg a Pince Galéria önöknél, ahol a tehetséges diákoknak a munkáit állítják ki. Mi az alapja annak, hogy kinek a munkája kerülhet oda?
Alapvetően a színvonal fontos, tehát nem feltétlenül a korosztály. Most a 11-es diáknak tervezünk, nem szeretném még lelőtni, hogy ki, de tehát az a színvonal, vagy legyen egy olyan komplett gondolkodás, gondolatmenet a munkák mögött, ami lehetőséget ad arra, hogy kiállítást szervezzünk a számára. Tehát ez a Pince Galéria, ez alapvetően a közösségi térként funkcionál az iskolában, tehát diákcsoportok szabadidőben tanárral ott el tudják tölteni az időt, és a falakon pedig akkor egy-egy diáknak a kiállítása lesz látható. Ezen túl azért a Folyosó Galéria is, tehát szintén a régi épületnek a Folyosó Galériája, ahol aktív kiállításokat szoktunk rendezni, ott már nem feltétlenül egy-egy diáknak, hanem csoportoknak, vagy akár külsős kiállítóknak is. Most például egy általános iskolából jövök, és nekik fogunk ott egy kiállítást nyitni majd heteken belül.
Honnan jött a gondolat, hogy a Pince Galériát érdemes lenne megnyitni a diákoknak?
Ez egy nagyon izgalmas tér, tehát sokáig ténylegesen egy pince volt a klasszikus értelemben, beton se volt az alján, téglafalakkal ellátott raktárként használtuk, de mindenképpen a vezetőség úgy döntött a felújítások hozományaként, hogy ezt a teret is hasznosítjuk, és így jött az ötlet, hogy adta magát, hogy egy olyan tér jön létre, ahol nem csak egy-egy diák vagy egy-egy tanúra valósulhat meg, hanem tényleg minden diáknak a rendelkezésére állhat ez a szabadidős tér.
Igen, itt lehet, hogy egy kicsit pontosítanunk is kell, hogy ez hol is van ez a Pince Galéria, hiszen az Eventusnak van egy épülete, ez pedig a régi iskola épülete, ugye, és ennek a pincéjében alakították ki. Milyen felújítást igényelt ez a régi épület?
Itt egy hosszatalmas folyamatról beszélünk, tehát nagyjából a 2022-es év környékén kezdődött el egy nagymértékű felújítás, tehát elmennyezett falakat kellett újra vakolni, a világítás korszerűsítve lett, és tehát ilyen technikai megoldásokra volt szükség. A mosdóblokk egy komplett felújításon esett át, és ennek hozományaként a Pince Galéria is megújult.
Említettük, hogy távolabbról is érkeznek diákok, akár Szlovákiából is. Milyen lakhatási feltételeket tudnak neki biztosítani, itt gondolok kollégiumra?
Így van, a kollégiumunk jelenleg két épületben működik, vagy két helyszínen. Ugye a Lányka utcán vannak a nagyobbak, illetve a fiúk, és a panzió, mi úgy nevezzük, hogy a panzió épületében, ami az iskola főépületével van egyben, ott pedig a lányok, illetve az alacsonyabb évfolyamban tanuló diákok kapnak helyet. Mind a kettőnél egy szintén felújított intézményről beszélünk, illetve a Lányka úti felújítás az még most szintén zajlik, egy korszerűsítés. Külön szobákban vannak a diákok, tehát 3-4, maximum 6 fő szobákban vannak a gyerekek. A panzióban minden szobánként külön mosdó helyiséggel rendelkezik az ingatlan, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy a kényelmi funkciókat is betölti, ami a kollégiumnak a szerepe, hiszen ott azért nem a tanulás feltétlenül a legfontosabb, bár van szinencium nálunk is, de mégis a pihenés, a megújulás és a megfrissülésnek a helyszíne.
Igen, hát azért is kérdezem ezt, mert ugye pont a művészeti ággal foglalkozó diákokról szokták azt mondani, hogy ők olyan kis különcek, ők olyan más világ. Mit tapasztalnak, hogy ott milyen a közösségi élet, akár a kollégiumban, akár az iskolában, milyenek a diákok?
Nagyon izgalmas, mert tényleg, hogyha egy másik iskolában hasonlítanánk össze, azt gondolnánk, hogy zárkozottabbak mondjuk, vagy kevésbé élik a szociális életüket, de nem igaz. Tehát ugyanúgy szeretik egymást, ugyanúgy keresik egymást társaságát, és élvezik azokat a közösségi programokat, mint például a sportnap, vagy egy-egy kollégiumi szakkör, vagy kollégiumi kirándulás, úgyhogy ezek mindenképpen jó hangulattal szoktak zárulni. Nemrégen volt például az iskolának egy emléknapja, úgymond, vagy a régi épületnek a születésnapja, ahol iskola napot tartottunk, és ott is az egész gyerekcsapat egyszerre dolgozott, egyszerre játszották a csapatjátékokat, úgyhogy abszolút összeszokott és együttműködő gyerekgárdáról van szó.
Apor elemér emlékestről, tehát akkor beszéljünk egy keveset, hogy mi is ez a rendezvény, és tulajdonképpen mivel szolgálnak itt a diákoknak is?
Tabor eleméről tudni kell, ugye, hogy a 90-es években, tehát az első szabadon választott EGRI díszpolgárok közé tartozik, és az iskola vezetősége, valamint a Cifrahostyai Kultúrkör felvállalta azt a missziót, hogy a sírját rendbe teszi, és méltó nyughelyet biztosít számára. Ennek volt az apropója az, hogy tavaly elkezdtük ezt a pályázatot, tehát egy alkotó pályázat, egy kreatív pályázatot hirdettünk felső évfolyamosoknak, felnőtteknek és általános iskolásoknak, illetve hát nyilván a mi iskolánkban is. Ennek volt most az eredmény hirdetése, illetve hát egy komplet rendezvényt tudtunk lebonyolítani, ahol fellépők voltak, kórusok léptek föl, verszav alatt idézetet olvashattunk, vagy hallhattunk, illetve hát egy-egy személyes történetet is meghallhattunk a poralemérhez kapcsolódóan.
És akkor itt a nyertes diákok, akik ugye pályáztak,
felnőtt kategóriában Szecskó Attila lett a nyertes pályázónk, ő két munkát is küldött, egy festményt, illetve egy grafikát. A külső gyerekek között Szalci Anna Emily lett a díjazott, és az eventuszosok között pedig Klátyi Krisztófer, most már 11-es tanulónk, ugye tavaly nyújtották be a pályamunkákat.
Milyen büszkeséggel tölti el a tanárokat az, hogyha egy-egy diákjuk művészeti szinten olyan teljesítményt nyújt, ami fölé tornyosul a többiek fölé?
Mindenképpen egy motiváló erő tud lenni a számunkra is, tehát egy nagyon jó visszacsatolás, visszajelzés, és egy motiváció, illetve a tanári kart kompletten meg tudja erősíteni, hiszen azért lehet, hogy egy konkrét versenyfelkészítő tanár felelőssége, de ezért tudjuk azt, hogy több éven keresztül több kolléga is dolgozik, egy-egy diákkal segíti az előre menetelét, tehát mindenképpen egy együttes csapatmunkáról beszélünk ilyenkor.
Önnek van ilyen tapasztalata, amikor fel kellett készíteni diákot?
A művészettörténet versenyre szoktunk menni, illetve az OKTV-re, szintén a grafikai oldalról. Tavaly ott meg is jutottak a dönti fordulóba a diákjaink.
Hagyományos már önöknél az, hogy a 9. osztályosokat avatják. Ez miből áll ez a program?
Ez szerintem az iskola életében az egyik legszebb és legmeghatóbb ünnepség vagy esemény. Vagy a dobótéren, vagy pedig a városházán szoktuk ezt megrendezni. Idén sikerült a dobótéren, tehát kegyes volt a jó Isten, és jó időnk volt hozzá. Tehát kiállunk az egész osztály 9. évfolyam szépen felöltözve, tényleg megadva a módját. Sorfalat állnak a nagyobb évből jövő diákok, és némi kis vers, egy kis kórus mű után pedig az iskola zászlaja előtt, illetve meghívott személyiségekkel kézen fogva tulajdonképpen egy esküt tesznek, ami elkötelezi őket az iskola felé is, és a város felé is, hiszen a város tiszteletbeli díszpolgárává avatjuk őket ilyenkor. Ugye nem EGRI lakosok jellemzően a gyerekek, tehát én értelemben nem kaphatnák azt a címet, hogy díszpolgár, tehát így lett a tiszteletbeli, hogy mégis azért ez az esemény egy olyan pont az életükben, és jelezve számukra is, a szülőkre számára is, hogy 7 évig azért egyre fognak járni, és az lesz a második otthonuk, úgyhogy így egy tiszteletbeli díszpolgárra avanzsáljuk őket. Nyilván azokat az értékeket próbáljuk ezáltal is közvetíteni, amit akár a város is felvállal, tehát a közösségi terekben, az iskola életében és a város életében aktív részvételre buzdítjuk a gyerekeket.
Szokták-e után követni a diákoknak a munkásságát, miután már végeztek az Eventusban, hogy ők milyen irányba, hol tudnak elhelyezkedni, milyen sikereket érnek el a későbbiekben?
Szerteágazó, hogy ki merre jut a karrierjében. Van egy ugye elsősorban a tovább tanulása cél, tehát nagyon sokan itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem diákjai válnak, ahogy nálunk végeznek, akár a festőszakon, akár a grafikai tanulmányaikat folytatják, de a Mohori Nagyművészeti Egyetemre is bejutottak diákjaink, a Képzőművészeti Egyetemen most 2 diákunk van, akik most fognak végezni, tehát a felső oktatásban abszolút meg tudják állni a helyüket, illetve hogyha nem ezt az utat választják, hanem önálló módon keresik a további utat, akkor általában egyéni vállalkozóként, tehát valamilyen módon egy szabadabb megoldást keresnek, és úgy tartják fönt magukat, akár nem tudom, tetoválást, például egy időben nagyon népszerű volt, hogy tetomáló művészé még tovább képezték magukat, és az jelentette számukra a karriert. Festőművészek vannak, akik nálunk végeztek, és most már azt mondható, hogy befutott stílművészek, tehát elismert kortárs művészek, vagy akár tanárok a felsőfokú egyetemeken.
Igen, az a kritika szokta érni még a művészeti iskolák tanulóit, hogy hát ebből nem fogsz majd megélni. De hát akkor erre itt van reflektálás, hogy ezért vannak jó példák. De nehéz ez a pálya egyébként?
Nehéz, mert jónak kell lenni. De mondjuk azt gondolom, hogy akár hogyha a kőművesek, vagy bármilyen területet nézzük, akkor tud érvényesülni valaki, hogyha jó az adott szakmában. Mi erre ösztönözzük a diákokat, és igyekszünk a lehető legszélesebb technikát, legszélesebb metódust, vagy akár a gondolatmenetet is úgy átadni, ami lehetőséget ad nekik erre, hogy jók legyenek ebben a szakmában. Tehát nagyon sok lehetőség adódik, akár cégekhez, vállalkozásokhoz csatlakozni. Mondom, az a mérce, hogy jók-e benne.
Hát akkor a dátumot ezt mentsék el azok, akik szeretnének az Eventusba jelentkezni. Legközelebb, október 16-án lesz majd akkor nyílt nap.
Így van, ott 10 órától várjuk majd az érdeklődőket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az EGRI Eventus üzleti művészeti iskolát ismerhették meg. Vendégünk Ónódi Mátyás, az iskola szakmai munkaközösség vezetője volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa a kommunikációs dikasztérium dolgozóihoz. Kísérjük imával a munkánkat. Ima virrasztás a Szentatyával a békéért, a Fatimai Szűzanya szobra előtt a Szent Péter téren. Leó pápa homíliája, a hitünket tápláló Máriás lelkiség középpontjában Jézus áll. A Szentatya bízik a béke megállapodás reménysugarában a Szentföldön. Leó pápa a kommunikációs dikasztérium dolgozóihoz. Kísérjük imával a munkánkat. A Szentatya zsúfolt szombati programja során a vatikáni kertében találkozott a kommunikációs dikasztérium vezetőivel, dolgozóival és családtagjaikkal. Az egykori vatikáni adótorony épülete a 13. Leó nevét viselő Palazzina kispalota előtt a szabadtéren köszöntötte a pápát Paolo Ruffini prefektus, majd a Szentatya szólt az egybegyűltekhez. Örömmel töltök egy kis időt veletek, akik a kommunikációs dikasztérium nagyszerű munkaközösségét alkotjátok. Szólt Leó pápa. Ma úgymond családi felállásban látlattunk benneteket, és együtt örülök veletek, mert az egyház egy nagy család, a családok családja. Örömmel találkozom veletek ezen a helyen, amely 13. Leó pápára emlékeztet minket, aki különösen is figyelt a társadalmi kommunikáció eszközei szerepére. Ti sokféle országból érkeztetek. A gyermekkorotokban tanult nyelvek különbözőek, és különböző tevékenységet is folytattuk. De mindez a sokféleség egyetlen cél szolgálatában áll, segíteni a pápát és a szentszéket az örömhír terjesztésében szerte a világon. Ahogy Szent Pál írja első korintusi levelében, a lelki adományok különfélék, de a lélek ugyanaz, a szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Különfélék a csodatettek is, de Isten, aki mindezt mindenkiben véghez viszi, ugyanaz. Gratulálok a dikasztériumon belül az évek során kiépített hálózathoz, és azért is, mert ezt, ahogy Ferenc pápa mondaná, kifelé teszi a dikasztérium, vagyis a szentszék és a világ között,
per gettare questa rete tra la Santa Sede e il mondo.
Kifelé a földkerekség végéig terjeszti ezt a hálózatot. Ez mindenek előtt emberek hálózata, kiki a saját illetékességével, amit az egyház rendelkezésére bocsát. Ez egy olyan hálózat, amelyet a világnak kínálnak, hogy megosszák az igazságot, hogy segítsenek látni és megérteni, de mindig szeretettel. Ez egy olyan hálózat, ahol a szerepek különbözőek ugyan, de egyik sem fontosabb a másiknál. Én apránként megismerlek benneteket, szólt a Szent Atya. Tudom, hogy szenvedélyesen dolgoztok azon, hogy a pápa szavait és gesztusait mindenhová eljuttassátok. Teszitek ezt minden nap, diszkréten és rejtetten. Ám boldog vagyok, mert láthattak benneteket, és találkozhatom veletek, különösen ebben a családi környezetben mindannyian együtt. Azt mondták nekem, hogy ti minden évben találkoztak egy egyszerű piknikre. Ez nagyon jó, mert a munkántól osztozhattuk egy kis kikapcsolódásban és imádkozásban is. Ma pedig ezt azért teszitek, hogy utána Szent Péter téren együtt imádkozhassunk a békért.
In piazza San Pietro a pregare insieme.
Lám, milyen fontos, hogy a kommunikációnkat imádság kísérje. Azt mondanám, hogy ez mindent megváltoztat. A világ talán nem tudja, nem érti, de mi igen, és mindig törekednünk kell erre. Kísérjük imádsággal a mindennapi kommunikációs munkánkat. Leó pápa végül megköszönte a találkozást, megáldott mindenkit, különösen a gyerekeket.
La Madonna vi assista.
A szűzanya segítse és oltalmazza családjaikat, majd a pápa mindenkit, kicsiket és nagyokat arra hívott, tudván, hogy Isten az atyánk, hogy együtt imádkozzák a mi atyánkot. Ima virrasztás Leó pápával a békéért a fatimai szűzanya szobra előtt a Szent Péter téren. A Márias Lelkiségek október 12-én vasárnap esedékes jubileuma vigíliáján szombat este Leó pápa vezetésével ima virrasztást tartottak a Szent Péter téren. Mindenki nagy örömmel köszöntötte a szűzanya Fatimából érkezett eredeti szobrát, amely immár több mint 100 éves történetében milliók és milliók imáit hallgatta meg. A mennyből Szent II. János Pál pápa bizonyára szívből követte az esti rózsafüzér imádságot, amelyet egész életében hűségesen és nagy szeretettel imádkozott, a hívek pedig meghatottan szemlélhették most, főként a fatimai szűzanya koronáját, melynek csúcsával belefoglalták azt a lövedéket, amelyet az 1981-es merénylet után a pápa maga ajándékozott a Madonnának, hálaképpen közben járásáért.
Insieme con Maria, la madre di Gesù.
Ma este Máriával, Jézus anyjával imádkozunk, ahogyan azt a jeruzsálemi első egyház is tette az utolsó vacsora termében, kezdte emlékedését Leó pápa. A Máriás Lelkiség mostani jubileumában hívő tekintetünk Szűz Máriában keresi reménybeli zarándoklatunk vezetőjét, emberi és evangéliumi erényeire tekintve, amelyek követése a leghitelesebb Mária tiszteletet alkotja. Tekintsünk Jézus anyjára és a kereszt tövében álló, bátor asszonyokból álló kis csoportra, hogy megtanuljuk, miként álljunk hozzájuk hasonlóan a világ végtelen sok keresztje mellett, ahol Krisztust még ma is, most is keresztre feszítik a testvéreiben, hogy vigaszt, közösséget és segítséget nyújtson nekünk. A Máriás Lelkiségek jubileumában a mi reménységünket Mária szavainak szeríd és kitartó fénye világítja meg. Mindezek közül a kánai mennyektől elhangzott utolsó szavai a legértékesebbek, amikor Jézusra mutatva így szólt a szolgákhoz.
Qualsiasi cosa vi dica, fatela.
Tegyétek, amit mond. Aztán már többet nem szól. Éppen ezért ezeknek a szavaknak, amelyek mint egy végrendeletének számítanak, a legbecsesebbnek kell lenniük gyermekei számára, mint bármelyik anya végrendeletének. Bármit is mond nektek. Mária biztos abban, hogy fia szólni fog, hiszen szavai még nem értek véget, még mindig teremt, mindig szül, munkálkodik, betölti a világot tavasszal, és megtölti az ünnep vizes korsóit borral. Tegyétek, amit mond, vagyis a teljes evangéliumot, az igényes szót, a vigasztaló simogatást, a feddést és az ölelést. Amit megértesz, és azt is, amit nem értesz meg. Mária arra buzdít minket, hogy legyünk olyanok, mint a próféták. Ne hagyjuk, hogy egyetlen szó is kárba vesszen. Jézus szavai közül az egyik különösen is visszhangzik ma a békéért tartott mostani imavirrasztáson, amelyet egykor Péterhez intézett az olajfák kertjében.
Metti via la spada.
Tedd hüvelyébe kardodat. Lefegyverzi a kezet, de még inkább a szívet. Ahogy más alkalmakkor is volt alkalmam rámutatni, a béke lefegyverzett és lefegyverző. Utat Leó pápa a megválasztásakor mondott köszöntőjére. Mondjuk nemet az elrettentésre és igent a testvériségre. A béke sohasem az ellenségen aratott győzelemként jön el, hanem az igazságosság vetésének és a bátor megbocsátásnak az eredményeként. A tedd el a kardodat, a világ hatalmasaihoz, a népek sorsát irányítókhoz szól. Legyetek bátrak a lefegyverkezéshez, de szól mindnyájunknak, hogy egyre inkább tudatosítsa bennünk, semmiféle eszme, hit vagy politika jegyében nem ölhetünk. Először a szívet kell lefegyverezni, mert ha nincs béke bennünk, akkor nem tudunk békét adni. Hallgassuk újra az Úr Jézust, a világ nagyjai hatalommal és pénzzel építenek birodalmakat, de köztetek ne így legyen. Isten szava nem ezt teszi. A mesternek nincs trónja, hanem kendővel övezi fel magát, és mindegyikünk lábához térdel. Országa az a pici hely, amely ahhoz szükséges, hogy megmossa barátai lábát és gondoskodjon róluk. Ez egyben egy meghívás is, egy másfajta látásmódra, hogy alulról a szenvedők szemével nézzük a világot, ne a nagyok szemszögéből, hogy a történelmet a kicsik szemszögéből nézzük, és ne a hatalmasokéból. Tegyétek, amit mond nektek, ismételte a pápa. Kötelezzük el magunkat, tegyük magunkévá, saját szenvedélyünké, saját történelmünké, saját cselekedetünké az ő nagy szavait. Boldogok a békességszerzők. Boldogok vagytok. Isten örömet ad azoknak, akik szeretetet teremtenek a világban, örömet azoknak, akik az ellenség felett a győzelem helyett inkább a vele való békét részesítik erőnyben. Bátorság előre ezen az úton ti, akik a béke jövőjének feltételeit teremtitek az igazságosságban és a megbocsátásban. Legyetek szelidek és határozottak, ne adjátok fel. A béke egy út, és Isten veletek jár.
Il Signore crea e diffonde la pace.
Az út békét teremt, és elterjeszti azt megbékélt szívi barátai által, akik viszont béketeremtőkké az ő békéjének eszközeivé válnak. Ma este imádságra gyűltünk össze Mária, Jézus anyja és a mi édesanyánk körül, mint az első tanítmányok az utolsó vacsora termében. Hozzá a mélyen megbékélt asszonyhoz, a béke királynőjéhez fordulunk, imádkozz velünk hűséges asszony, az igének szent mélye. Zárta a szombat esti imavirrasztást a Szent Atya. Leó pápa homíliája. A hitünket tápláló Máriás lelkiség középpontjában Jézus áll. Szép őszi napsütésben, mint egy 50 000 zarándok töltötte meg október 12-én vasárnap délelőtt a Szent Péter teret, hogy részt vegyen a Máriás lelkiségű közösségek és mozgalmak jubileumi szentmiséjén. Akikhez nagy számban csatlakoztak a különféle női és férfi szerzetes rendek tagjai, akik hétközben ünnepelték az Istennek szentelt élet jubileumát. Leó pápa homíliájában kiemelte, hogy az igazi Máriás lelkiség az evangélium szolgálatában áll.
Ricordati di Gesù Cristo.
Pál apostol szavait idézte beszéde kezdetén Leó pápa. Emlékezzél arra, hogy az Úr Jézus Krisztus Dávid sarja föltámadta a halálból. A hitünket tápláló Máriás lelkiség középpontjában tehát Jézus áll, akárcsak a vasárnap, amely minden új hetet a halálból való feltámadás távlatában nyit meg. Emlékezzetek meg Jézus Krisztusról, ismételte a pápa, mert csak ez számít, hiszen ez különbözteti meg az emberi lelkiséget Isten útjától. Pálapostól bilincseket szenvedve arra buzdít, hogy ne veszítsük el a középpontot, ne üresítsük Jézus nevét a történetéből, a keresztjéből. Amit mi túlzásnak és keresztrefetítésnek tartunk, azt Isten feltámasztja, mert ő nem tagadhatja meg magát. Jézus maga Istennek a hűsége, Isten hűsége önmagához. A vasárnapnak tehát kereszténynek kell tennie minket, amely eltölti érzéseinket és gondolatainkat Jézus izzó emlékével. Minden keresztény lelkiség ebből a tűzből fakad és hozzájárul ahhoz, hogy mind élőbbé váljon az, hangsúlyozta a Szentatya. Jézus a názareti zsinagógában tett első fellépése során beszél a szíriai Námánról, akit a próféta meggyógyított leprájából, mire kiűzték Jézust a városból. Az evangélista nem tesz említést Mária jelenlétéről, aki pedig ott megtapasztalhatta volna azt, amit az idő Símeon hirdetett neki egykor: jel lesz, amelynek ellene mondanak, és a lelki tőr járja át. Ha ez a Námán a neki hírnevet szerző fegyverzetével eltakarta volna a betegségét, az a veszcére lett volna, utalta a pápa mai beteg világ fegyverkezési hajszájára. Ám Jézus nem visel fegyvert, csupaszon születik, és így is hal meg. A Jézus meggyógyított a leprások közül csak az az egy szamaritános ismeri fel, hogy meggyógyult, hogy üdvözült. Minél kevesebb a cím, annál világosabb, hogy a szeretet ingyenes. Isten tiszta ajándék, egyedül kegyelem, de hány hang választhat el minket még ma is a mesztelen igazságtól? Kérdezte Leó pápa.
La spiritualità mariana è a servizio del Vangelo.
A máriás lelkiség az evangélium szolgálatában áll, amikor föltárja annak egyszerűségét. A názáreti Mária iránti szeretet vele együtt minket is Jézus tanítványaivá tesz, megtanít visszatérni hozzá, elmélkedni az élet azon eseményeiről, amelyekben a feltámadt meglátogat és meghív minket. A máriás lelkiség elmerít minket a történelemben, amelyre megnyílt a mennyország. Arra buzdít, hogy jóval töltsük el az éhezőket, emeljük fel az alázatosakat, emlékezzünk Isten irgalmára, és bízzunk karjának erejében. Az ő országa valójában úgy jön el, hogy bevon minket, ahogyan ő is kérte Mária igényét, aki azt egyszer mondta ki, de aztán naponta megújította. Az evangéliumban szereplő leplások, folytatta a pápa, akik nem térnek vissza hálát adni, arra emlékeztetnek minket, hogy Isten kegyelme elérhet minket is, de lehet, hogy mégsem talál visszhangra bennünk. Meggyógyíthat minket, de lehet, hogy nem tud megszólítani bennünket. Óvakodjunk tehát az olyan templomba járástól, amely nem vezet minket Jézus követésére. Vannak olyan kultikus formák, amelyek nem kötnek össze minket másokkal, és eltompítják a szívünket. Így nem tapasztaljuk meg az igazi találkozás másokkal, és így nem tudunk részt venni Máriával együtt a Magnifikát örömében. Mária útja Jézus mögött halad. Jézusé pedig minden ember felé, különösen a szegények, a sebesültek, a bűnösök felé. Ezért a hiteles máriás lelkiség jelen valóvá teszi Isten gyengétségét és anyaságát az egyházban. Minden alkalommal ugyanis, amikor Máriára tekintünk, újra és újra hinni kezdünk a gyengétség és a szeretet forradalmi erejében. Leó pápa végül azt kérte, hogy ebben az igazságra és békére szomjazó világban őrizzük meg a keresztény lelkiséget, a népi áhítatot azon események és helyek iránt, amelyek Isten áldásával örökre megváltoztatták a föld arcát. Tegyük megújító és átalakító erővé, ahogy azt a jubileum is megkívánja tőlünk. Szűz Mária, ami reménységünk járjon közben értünk, és vezessen el minket újra és mindörökké Jézushoz, a keresztre feszített Úrhoz, mert ő benne van az üdvösség mindenki számára. Zárta a vasárnapi Szentmise homiliáját Leó pápa. A Szentatya bízik a béke megállapodás remény sugarában a Szentföldön. A Szent Mise végén a déli urangyala imádság előtt Leó pápa üdvözölte a jelenlévő csoportokat, majd bizalommal szólt a béke folyamat megkezdéséről a Szentföldön, mely reménysugarat hozott a Szentföldre, továbbra is imádságot kért az ukrajnai háborús áldozatokért. Mielőtt befejeznénk az ünnepséget, szívből köszöntelek benneteket, akik összegyűltetek ebben a nagy cenákulumban, itt a Szent Péter téren, hogy Máriával, Jézus anyjával együtt imádkozunk, szólt a Szent Atya. Ti képviselitek a Mária tisztelet által ihletett egyesületek, mozgalmak és közösségek sokrétű valóságát, amely minden keresztény közösség sajátja. Köszönöm nektek, és arra buzdítalak benneteket, hogy lelkiségeteket mindig a Szentírásra és az egyház hagyományára alapozzátok. Az elmúlt napokban a béke folyamat megkezdéséről szóló megállapodás reménysugarathatott a Szentföldre.
Ha regalato una scintilla di speranza in terra santa,
folytatta a pápa. Arra buzdítom az érintett feleket, hogy bátran folytassák a megtett utat egy igazságos, tartós béke felé, amely tiszteletben tartja az izraeli és palesztin nép jogos törekvéseit. A két évnyi konfliktus halált és romokot hagyott maga után mindenhol, különösen azok szívében, akik elvesztették gyermekeiket, szüleiket, barátaikat, mindent. Az egész egyházzal együtt közel állok méretetlen fájdalmatokhoz. Ma az Úr simogató kedvessége különösen hozzátok szól azzal a bizonyossággal, hogy még a legsűrűbb sötétségben is mindig velünk marad és mondja, Dilexite, szerettelek téged, utal Leó pápa a héten ezzel a címmel közzétett apostoli buzdítására. Kérjük Istent, az emberiség egyetlen békéjét, hogy gyógyítson be minden sebet, és kegyelmével segítsen nekünk elérni azt, ami most emberileg lehetetlennek tűnik, és hogy tudjuk újra felfedezni, hogy a másik ember nem ellenség, hanem testvér, és akinek felkínálhatjuk a kiengesztelődés reményét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Ovid levele Júliához. Tomiban ősz van, barbárok a népek, és idegenek némely csillagok. A borostyánom zöldje délbe téved, és örömektől oly özvegy vagyok. Júlia, szeretnélek látni téged és Rómát, ahol tavaszék ragyog. Tomiban ősz van, és a lelkemben tél. Júlia, Róma, ó, bemessze estél. Mi hír Rómában? Ki mostan a Cézár, és ki a költő, és miről dalol? Ki hordja most Ovidius babérját? Kacér Fortuna most kihez hajol? Tomiban ősz van. Hervad a babérák. Ó, boldog az, ki él titokba jól. Rómában minden fürdik szent tavaszban. Tomiban ősz van. És én itt maradtam. Szépek-e most is Rómában a szépek? Az élet most is oly édes, vidám? Melyik poétát tanít verselésre s szeretkezésre az én Júliám? Ne fájjon ez a kérdés, hisz az élet szeretni s veszni szerelem híján. Tomiban ősz van, és nincs szerelem. Több tavaszom már nem is lesz nekem.
Juhász Gyula Ovid levele Júliához című versét avaristán mondta el. Juhász Gyula költő újságíró 1883-ban született. A piaristákhoz járt gimnáziumba. 1899-től egy évig Vácott piarista novícius volt. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. 1906-ban szerzett tanári diplomát. Mára Maros-szigeten később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden adták ki első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrai gimnáziumba. Ott ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben jelent meg újabb kötete új versek címmel, és ebben talált rá saját hangjára. 17-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 19-es bukása. Politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. Juhász Gyula 1937-ben hunyt el.
A nap imája.
Ó, én Istenem, kimondhatatlan édesség! Tedd számomra keserűvé a testi vigasztalásokat, amelyek elvonnak az örökké való javak szeretetétől, és gonoszul magukhoz csalogatnak valami gyönyörkeltő jónak színe alatt. Ne győzzön le engem, én Istenem! Ne győzzön le a test és a vér! Ne játsszon ki a világ és rövid életű dicsősége! Ne vigyen jégre a sátán és az ő álnoksága! Adj erőt, hogy ellenállhassak, türelmet, hogy kitartsak, álhatatosságot, hogy mindvégig megmaradjak. E világ minden vigasztalása helyett, add a Szentlélek édes kegyelmét. Még az étel, az ital, a ruházat és a test föntartásához szükséges minden más közhasználatú dolog is terhére van a buzgó léleknek. Add, hogy az e félékkel mértékletesen éljek, és ne bonyolódjam bele a rájuk irányuló vágyakozásokba.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.